Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Bemutatta a Szállításügyi Minisztérium a 2022-2030 közötti időszakra vonatkozó országos közlekedésbiztonsági stratégiát. A dokumentum célja, hogy a benne foglalt intézkedések révén az elkövetkezendő 9 évben felére csökkenjen a közúti balesetek száma. Romániában átlagosan 100 haláleset jut 1 millió lakosra, ez az arány 50%-kal meghaladja az európai átlagot. A Szállításügyi Minisztérium 617 millió eurót szán hazai közlekedés biztonságosabbá tételére. Többek között 300 fix sebességmérőt helyeznek el a legforgalmasabb útszakaszok mentén, emellett 500 térfigyelő kamerát és 1000 sebességkorlátozót is beszereznek. A közlekedés biztonság azonban nem csak beruházásokról szól, nyilván fontos az utak állapota, a térfigyelő kamerák, a sebességkorlátozás, stb. De ugyanennyire fontos a mentalitásváltás is, ha nem fontosabb. Ha úgy tetszik, a közlekedés megszelídítésére van szükség. Arra, hogy az önbíráskodás helyett az elfogadás, az empátia és a felelősségtudat uralkodjon a forgalomban. Le kell számolni azzal a tévképzettel, hogy igenis megtehetem az igazságosztást, mert én mindenkinél jobban vezetek. Ehhez azonban nem elégséges egy stratégiai dokumentum, hozzájárul, de a minden szinten megvalósuló nevelés az, amely elhozza a várva várt csodát. Azt, hogy külföldön ne nézzenek a romániai rendszámú autókra potenciális baleset forrásként. Az országos közlekedésbiztonsági stratégia mellett erről is beszélgetünk ma. Sándor Gábor, a Szállításügyi Minisztérium államtitkára, közúti forgalombiztonsági szakértő a Naprakész vendége. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Államtitkár úr, annak kapcsán beszélgetünk, hogy bemutatták az országos közlekedésbiztonsági stratégiát. Miben van ennek az újdonsága, az újszerűsége, miben rejlik?
Forgalombiztonsági stratégia az egy cselekvési terv ténylegesen. Mikor kell tervet készítenünk? Általában akkor, amikor látszólag nem kínál a környezetünk egy megfelelő vagy egy jó megoldást. Tehát tulajdonképpen abból kell kiinduljunk, hogy ha nincs tervünk bármire, akkor a kudarc szinte borítékolható. Természetesen, hogy ezzel a felvezetéssel akkor most már nevesíthetjük az újszerűségét. Mi az újszerűsége? Mindenki tudja, igaz az, hogy európai szinten elfogadott az a úgynevezett zéró víziós perspektíva. Mit jelent a zéró víziós perspektíva? Az, hogy 2050-ben nem kellene már halálos balesetekkel számolni. Abból kiindulva viszont, hogy a egyértelmű, mint felismerés, hogy mert emberek vagyunk, akik a közlekedésben résztvevünk, és mert emberek vagyunk, tévedhetünk, egy úgynevezett kíméletesebb rendszerbe való gondolkodás az indokolt, ami az újszerűségét kölcsönözi ennek a stratégiának, ami még egyszer milyen gondolatiságra épül, hogy az ember téved, ha az ember téved, akkor biztosítsunk számára olyan környezetet, ami felezi, vagy kizárja annak a lehetőségét, hogy a balesetek halálos kimenetelőek legyenek.
A 2022-2030-as időszakban arra vonatkozik ez a stratégia. Milyen eszközöket fognak beszerezni annak érdekében, amivel javítani lehet a biztonságos közlekedést? Mert mindaddig, amíg egy papír van, attól még nem lesznek biztonságosabbak a közútjaink.
Természetesen, hogy eredményességet nem várhatunk erőfeszítés nélkül. Ha arról beszélünk, hogy biztonságos környezetet kölcsönözzünk a forgalomban résztvevőknek, akkor egyértelműsíthető az, hogy legalább két irányba kell anyagi erőfeszítéseket bevetni. Az első, ami a passzív forgalombiztonsági elemekről szól, a második, eszköztárról, amik például az utak karbantartásához járulhatnak hozzá. Amikor passzív elemekről gondolkozunk, akkor mindenkinek közismert az, hogy a sodródás védelem, az az utak sajátossága, egészen pontosan korlátokról van szó. Itt is van egy újszerűség, ami egyébként már beépítettnek látható a Brassó és Pedeali útszakaszon, a görgős oldalsodródást védő korlátok. Ez egy már életbe ültetett elképzelés. A karbantartási eszközökre vonatkozóan elsősorban az úttest karbantartását ellátó személyzet egyrészt védelmét, másrészt eszköztárát kívánjuk bővíteni, de szintén passzív elemként említeném meg, hogy fokozottabb figyelemmel és meghatározó összeg van elkülönítve a veszélyes úgynevezett veszélyes útszakaszok kivilágítására, de amint már ezt megszoktuk, a menetiránya elválasztó gyakorlata is egyre fokozottabb figyelemnek fog örvendeni az elkövetkező időben.
Van, aki azt mondja, hogy ezek a menetirányi elválasztók, ezek tulajdonképpen csak rosszat tesznek, hisz az autós azt érzi, hogy száguldozhat, mert autópályán van. Itt a közelünkben Maros-Szentgyörgyön is ez történt. Nagyon sokáig tiltakoztak az ellen a helyiek, hogy autópályává alakítsák ezáltal a településen átvezető utat. Mi kell ehhez, hogy az autós tudja azt, hogy ez azért van, hogy a biztonságát növelje, nem pedig azért, hogy a sebességet növelje?
Természetesen, hogy erről még sokat beszélgettünk, hogy a forgalombiztonság története elsősorban annak hozzáállásunk kérdése. Az, hogy ki hogyan éli meg a közlekedését a forgalomban, és milyen kapaszkodók mentén kölcsönöz magának falcs vagy valós biztonságot, mint tudatosítás, az mindenkinek az egyéni választása. Én olyan véleményt is hallottam például, hogy ezek gyakorlatilag azáltal, hogy egy plusz stresszfaktort képviselnek jelenléttel, az úton való jelenléttel, tehát gyakorlatilag szűkítési érzetet generálnak, ami ellenkezőleg nem sebességnevelés, hanem sebességcsökkenéshez vezet, és a felfedezettségből származtathatóan ezek a járművezetők hogy nyilatkoznak, hogy nem elég komfortos a közlekedésük, tehát korlátként élik meg. Tehát a vélemények azt gondolom megosztanak. A lényeg, ami lényeg, az az, hogy egy dolog biztos, hogy a baleset csak akkor következik be, hogyha a fluxusok kereszteződnek. A menetiránya elválasztó, tehát egyértelműen egy fizikai elválasztó a két menetirány között, és ezáltal a védettséget valóban növelheti.
Elérkeztünk a stratégiának egy fontos pontjához, a terv összeállításához 8 minisztérium járult hozzá, ez még nem elég, ahogy ön is hangsúlyozta, a forgalom résztvevőinek a hozzáállásán is nagyon-nagyon sok múlik. A stratégia mit tesz annak érdekében, hogy a forgalom résztvevőinek a hozzáállását, kezdve az autóvezetőtől, a kerékpároson és a gyalogoson át egészen a lovas szekeret hajtóig megváltoztassa egy picit a gondolkodás módját.
Még erről beszélgettünk Istvánnal is, és Szilárddal is. Azt gondolom, hogy indokolt ismételjük a következő megállapítást, hogy a közlekedés biztonság az nem egy elvárás, hanem egy életérzés. Ezt nem felelősségként kell értékeljük, hanem feladatként. Kinek a feladata? A forgalom részvevőinek a feladata. Tehát ténylegesen ebben a törekvésben egyetlen egy dolgot kell vállaljunk. Senki nem kéri azt, hogy mondjunk le az esetleges rossz szokásainkról, amikről mások azt mondják, hogy rosszak. De tegyünk meg mindent azért, hogy nap mint nap egy gesztussal, egy pozitív gesztussal, amit eddig nem tettünk, növeljük a forgalombiztonságot, ugyanis mi az alapvető elvárás a közlekedési partnereinknek. És egyértelműen mi ismert azok vagyunk, nekünk is. Egyrészt azt, hogy ne okozzunk meglepetéseket másoknak, és e tekintetben a jelzéseinket használjuk következetesen, és természetesen, hogy ne zavarjuk a többiek közlekedését, tehát ne legyünk mi feszélyező faktor, ami generálhat olyan megnyilvánulást, ami meglepetésszerű lehet. Tehát ha az infrastruktúra tekintetében megtesszük azt, hogy inkluzív a stratégia keretein belül fokozottabb figyelemmel építjük ki a fluxus elválasztó vagy elhatároló eszközöket, vagy a körülményeket, akkor a forgalom részvevői próbáljanak, mint forgalom részvevő próbáljunk úgy viselkedni, hogy ne okozzunk meglepetéseket másoknak, mert ha meglepetéseket okozunk, akkor gyakorlatilag a minden reakció, amire számíthatunk, az csak ösztönös lehet. Az ösztön pedig nem mindig hozza a legjobb megoldást. Amint mondtam, ahhoz, hogy a biztonságosan részt vegyünk a forgalomban, elengedhetetlen, hogy ne csak a minisztériumok tervezzék meg a biztonság elemeit, hanem mi is teremtsünk meg saját magunknak azt a körülményt, egyrészt, másrészt a pozitív cselekvéseink előfeltételeit, hogy a végén, a játék végén ne kelljen a hibáztatásba fogózkodjunk esetleg, hanem készítsünk elő olyan megoldásokat, amelyek hozzájárulnak a felelősségvállalásunkhoz, illetve az alkalmazkodásunkhoz, az elővigyázatosságunkat, és vigyázat, még egyszer visszatérek gondolatilag arra a felvezetésre, hogy ne a legkevesebb rossz irányába keressük a megoldásokat soha, hanem a legtöbb jó irányába. Nyilván, hogy ennek egyedüli garanciája az, hogyha kellő bátorsággal felvállaljuk a forgalomban való részvételt, és még egyszer nem kihívásszerűen, hanem feladatszerűen.
Mit tehet egy minisztérium, mit tehet az állam annak érdekében, hogy a forgalom résztvevői megfelelő hozzáállást tanúsítsanak annak érdekében, hogy amint az elhangzott a beszélgetésünk elején, 2050-ben ne kelljen majd számolnunk halálos közúti balesetekkel. Nyilván erről már beszélgettünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban is, de ismétlés a tudás atya. Az állam, az állambácsi önmagában még nem elég. Otthon, iskola, közösség, valamennyien hozzá kell, hogy az én értelmezésem szerint járuljunk ahhoz, hogy a már említett megfelelő hozzáállást tanúsítsuk.
Igen, sajnos a jelen pillanatban a romániai állapotok a tragédia szintjén értékelhetőek. Nem is azt találnám a legnagyobb hiányosságnak, hogy a 2021-es évben 93 halottal számoltunk 1 millió lakosra vetítve, hanem a két másik dolgot. Egyrészt azt a felismerést, hogy a 2020-as évhez képest 8%-os növekedést értünk el. Sajnos. A második pedig, ami szintén elgondolkodtató, az az, hogy az utolsó előtti helyezett idézőjelben, tehát a Románia az utolsó helyen van, az utolsó előtti helyezethez képest, vagy ettől 12 halott választ el. Ez egy nagyon nagy különbség. Fűzzük fel még gondolatilag azt is, hogy mi jön most népszámlálás, igaz? Ha népszámlálás azt az eredményt hitelesíti, például, hogy a romániai lakosság száma 2 millióval csökkent, ez mit fog jelenteni, hogy 13 halottal növeli a statisztikánkat, tehát a távolság az utolsó előttől 25-re fog nőni. Elképzelhető az, hogy valaha megszabadulhatunk ettől a negatív bélyektől, amitől szenved minden járművezető, ha külföldre megy, hogy ha román rendszámban megjelentem, akkor újjal motogatnak. Tehát 25-ös távolságot behozni talán lehetetlennek tűnik. Az biztos, és köszönöm, hogy ezt értékelte, hogy eddig a hatóságok törekvései számottevőek, és el kell mondani azt, hogy a hatósági beavatkozások eredményeként, mondom a konkrét számokat, az utóbbi 10 évben szinte feleződtek a halálos balesetek száma. A hatósági beavatkozás viszont az, ami az otthoni verésről szól, tehát ha nem viselkedek jól, akkor meghozzák a fülemet. Ez a gyereknevelésben is tudjuk, hogy nem vezet eredményhez. Jó, de fordítsuk pozitívra a dolgot, ha bármikor is az életünkben vagy környezetünkben a dolgok nem az elvárások szerint alakulnak, már pedig a forgalombiztonság tekintetében Romániában ez az állapot uralkodik, és valószínűsítem, hogy rövid távon ez a bélyeget viselnünk kell, akkor nem jelent ez más egyebet, csak azt, hogy még mindig nem tettünk meg mindent. Ismétlem azt, hogy a forgalombiztonság az nem hatósági feladat, hanem az egy állapot, az állapotot teremtjük, kiteremti a játék résztvevői. Nyilván, hogy ezen kívül nevesíteném azt, hogy megpróbáltunk már nagyon sok mindent az utóbbi 10-15 évben. Egyre több a rendőri jelenlét az utakon. Gyakorlatilag a hatóság e tekintetben azt gondolom, hogy elérte a határait. Ez mindig segít, akár csak a szülői felügyelet, nem igaz, de reális az az elképzelés, vagy az a megállapítás, hogy 95 ezer kilométernyi utat, amennyi van Romániában, képtelen lefödni a járőszolgálat. Tehát ez az út nem járható, vagy nem vezet ahhoz az eredményhez, ami elvárt lenne. A második dolog, amivel próbálkoztunk sokszorosan, hogy a járműpark felújítása. De mindenki tudja azt, hogy a statisztikák szerint nem a járművek miatt vannak a balesetek, hanem az emberek miatt. Az infrastruktúrát is fejleszthetjük, nem abban a ritmusban, ami a társadalmi evolúció vagy a megkövetelne, nem abban a ritmusban, de nem helyettesíti ez a figyelmetlenséget, vagy a megfelelő hozzáállást. Az is egy negyedik próbálkozás, hogy megpróbáltuk azt is, igaz, hogy iskolai végzettséghez köttük a jogosítványszerzés feltételrendszerét. Ezt is megpróbáltuk, időközben megszüntettük, mert nem hozta az elvárt eredményt. Szigorúbbá tettük a sofőrvizsgát, vagy szigorúbbak most a sofőrvizsgák, eseménykövető rendszerek, stb. Ez se hozta megoldást. Tehát úgy, ahogy köszönöm, hogy elismételte, a képzés, illetve az oktatás lesz a kulcs. Ez egy olyan titok, amiről mindenki tud. Tehát ahogy Mandela is fogalmazta, a tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatjuk a világot, illetve megoldhatjuk a problémáinkat. Nyilván ennek itt viszont fel kell vállalni, és ezért beszéltem korábban a bátorságról, fel kell vállalni mit? Az, hogy ennek az eredményessége, tehát az oktatás vagy a képzés eredményessége, az hosszú távon mutatkozik csak. Viszont mutatkozik. A kérdés csak az, hogy ki milyen mértékben képes és hajlandó kiaknázni ezt a kimeríthetetlen tartalékokkal bíró lehetőséget. Pozitívum az, ami 6-7 év, 8 éven belül bekövetkezhet, hogyha a képzés újra strukturálódik, illetve a rendszer újra gondolódik, mint mechanizmusok. Mégiscsak évente 255 ezer ember, illetve járművezető vesz részt képzéseken és továbbképzéseken, tehát egyértelműsíthető, számszerűsíthető az, hogy 6 év alatt, 7 év alatt elérjük azt a úgynevezett kritikus tömeget, aki a miben különbözik a jelenlegi járművezetőktől, hogy másképp gondolkodik. Tehát egy szó mint száz, közlekedni nem csak szeretni, tudni is kell, és ezt kellene megértenünk. A közlekedési tudásunk pedig a közlekedési készség és képességeink kérdése. A készségfejlesztés, tehát a készség, a itt hozzáállásról van szó. Ha ezt tudatosítjuk, illetve társítjuk azzal, hogy a képességek mozgatórugója a felelősségtudat, tehát ha elérjük azt a szintet, hogy ne vezessük be indulatainkat a vezetésbe, hanem próbáljunk egy hozzájárulni ahhoz, hogy Romániában egy új közlekedési kultúra alakuljon ki, aminek az alapja egyetlen egy, amit úgy hívnak, hogy tisztelet. Tehát fogadjuk azt el, hogy senki nem azért vesz részt a forgalomban, mert éppen nincs egyéb jobb dolga, hanem természetesen, hogy igényeit vagy vágyait elégíti ki, tehát vagy akár valamilyen szolgáltatás folytat, felismerve azt, hogy út csak egy van, és ha kereszteződjük valakinek a menet irányát, akkor ildomos lenne korrektül megegyezni, tehát ebben a viszonyításban, akkor azt gondolom, hogy elérhetjük azt a szintet, hogy megszabaduljunk az állandósult utolsó helytől, ami rányomja bélyegét és előítéletet gerjeszt, például, hogyha idegen környezetben közlekedünk. Mert igaz, vannak ilyen előítéleteink nekünk is, hogy nem tudom, az X megyei járművezetőkre vigyázz, vannak ilyen hiedelmek, vagy rögeszmék. Ugyanúgy minket is értékelnek, hogyha külföldre utazunk, román számtábla, hát akkor vigyázni kell. Ettől megszabadulni nagyon nehéz lesz, és rövid távon nem lehet, viszont erre a megoldás csak egy, és sajnos radikális, hogy el kell felejtenünk mindent, amit eddig tettünk, vagy csináltunk, mert úgy, ahogy Einstein is mondta, értelmetlen forcírozni ugyanazokat a megoldásokat, mert az eredmény ugyanaz lesz. Tehát értelemszerűen, ezt még nálamnál okosabb emberek is kimondták a médiában, hogy nem kell foltozni a zsákot, ki kell dobni, és újat kell varni.
Sándor Gábor, a Szállításügyi Minisztérium államtitkára, forgalombiztonsági szakember a Naprakész vendége. Az országos közlekedésbiztonsági stratégia kapcsán beszélgetünk. Egy magyarországi rendőrségi jogász PhD dolgozatában olvastam, hogy bár a közlekedésbiztonság javítása az össztársadalmi feladat, a rendőrségnek ki kellene alakítania az állampolgárban azt a tudatot, hogy senki nem kerülheti el az elkövetett szabályszegésnek a büntetését. Mekkora közrendészet feladata? Büntetésekkel lehet arra ösztönözni az úthasználókat, hogy szabályosan közlekedjenek? Itt részben érintette ön az előző válaszában ezt a kérdést. Mégis fontosnak tartom elidőzni még egy picit ennél. Itt megszoktuk azt a hazai közutakon, hogy ha lámpáznak, akkor lassítok, mert rendőr van, utána pedig kifér az autón.
Értem, amit mond, és gondolom a válaszomat is tudja erre. Azt gondolom, hogy, és mindenkit kérek egy dologra, hogy legalább az elvszerű hozzáállásunkon ne változtassunk. Tehát ha lemondunk az elveinkről is, amelyek igazoltak és egészségesek, akkor szinte már nem marad más semmi, amit védjünk, mint bástyák. Tehát a forgalombiztonság, tehát az alapja az az, hogy mikor, mire figyelünk. Ez érvényes akár a járművezetői minőségben, akár gyalogos minőségben, és vigyázat hatósági szemszögből is. Tehát mindig mi fog növekedni bárhol az életünkben vagy a társadalomban? Az, amire figyelünk. Tehát ha arra figyelek, hogy ki téved a forgalomban, akkor mit fogok látni? Egyre több embert, aki téved. Viszont ha arra figyelek, hogy ki viselkedik korrektül, akkor milyen meglepetést fogok birtokolni? Az az, hogy észreveszem, hogy egyre több ember viselkedik kulturáltan. Tehát gyereknevelési párhuzam. Ha a gyereket minden nap megverem, az jó lesz neki? Segítem én ezáltal őt ahhoz, hogy jobb legyen? Vagy inkább az a változat jó, hogy személyes példámon keresztül próbálok számára viszonyításokat nyújtani. Tehát azt gondolom, az előbb is említettem két gondolat mentén is, a hatóságok azáltal, hogy az utóbbi 10 évben felezték a halálos balesetek számát, azt gondolom, hogy nagy erőfeszítést tettek, hogy mit azt mindannyian tudjuk, vagy észleltük, de Azt gondolom, hogy elérték az intézményi kapacitás határait. Tehát nem lehet az, hogy minden járművezető mögé egy rendőrt vezényeljünk, mert akkor biztos, hogy a forgalmi viszonyok megváltoznának. Induljunk is saját magunkból, a rendőri jelenlét mellett mindenki sokkal fegyelmezettebb. Mi lenne az, hogyha felvállalnánk a rendőr szerepét is, a járművezetés, vagy egyáltalán forgalomban résztvevés alkalmával, tehát ha úgy közlekednénk, hogy figyelnénk magunkat elsősorban. Tehát behelyettesítenénk a hatóságokat, tehát egy virtuális rendőrrel figyeltetnénk magunkat, de tudatosan. Ugyanis a forgalombiztonság megteremtésének ez az első alapköve, hogy ne arra figyeljek, amit más tesz, hanem elsősorban magamra figyeljek, hogy legyek ott, hogy tudjam a járműt az úton tartani, és hogy megfelelő térpárnákkal lássam el magamat, tehát megfelelő biztonsági távolságokat tartsak. Ugyanis a baleset eredménye mi, vagy mikor történik meg a baleset, hogyha a távolság megszűnik egy másik járművezetőhöz képest, vagy egy másik forgalomvezetőhöz. Tehát ha érintkezek valakivel, az a baleset. A második lépés az igaz ebben a törekvésben, hogy legyek képes beülni idézőjelbe a másik járműjébe, tehát a más bőrébe, hogy az ő szemszögéből hogyan fest ugyanaz az állapot. Természetesen, hogy a csúcs az volna, és csak akkor fogunk megszabadulni a szégyenletes utolsó pozíciótól Európa szinten, ami a forgalombiztonság hiányát illeti, hogyha képesek leszünk külső szemlélőként értékelni a helyzetet, amiben mindent látunk. Tehát alapvetően ugye a közlekedés részvevői, ha erről elhíresednének, akkor az nagyon jó lenne. Kérdem én azt, hogy ebben a törekvésben, hogy figyeljem magamat, figyeljek másra, és értékeljem úgymond felülről a kialakult állapotot, mit tud segíteni a rendőrség, mit tud segíteni a hatóság. Tehát térjünk vissza arra a gondolatra, hogy tulajdonképpen a hozzáállásunkat, vagy a megnyilvánulásainkra mi nyomja rá a bélyegét, illetve minek a hiánya, vagy mi különböztet meg a más kultúráktól. Az, hogy mi harcolunk a szabályok ellen. Ők valószínűsíthetően sikeresek abban, hogy megértik azt, hogy a közlekedési szabályok azok eszközök, nem megtorló intézkedéseknek szolgálnak alapul. Tehát nem azért találták ki a szabályt, hogy meg tudjanak büntetni, hanem azért találták ki a szabályt, hogy megtanítsanak közlekedni. És tulajdonképpen itt kanyarítsuk vissza azt a gondolatot, hogy a sofőriskolák alapvető funkciója ez kellene legyen. Nem vezetni kéne megtanítani az embereket, mert úgyse fogják tudni 30 óra alatt megtanítani vezetni. Én személyesen bevallom, hogy 35 éve vezetek, ha jól számolom, nem, szerintem több. 45 éve vezetek, és még mindig nem tudok vezetni. Azt mondom, hogy még mindig van, amit tanuljak. Viszont nagyon fontos lenne megtanulni közlekedni. Nem vezetni, hanem közlekedni. Mit jelent közlekedni? Hogy képes legyek uralni a forgalmi helyzeteket, és megtaláljam mindig a legjobb megoldást az előbb említett három viszonyítás szerint. Én hogy viselkedek, a másik hogy viszonyul, vagy mit szeretne, illetve a külső szemlélő értékelése szerint mindig a legjobb döntést meg kellene hozni. Tehát a sofőriskolában meg kellene tanítani az embereket, a járművezetői fejjel gondolkodni, és tulajdonképpen ez a legnagyobb feladatuk elszerűen nekük, akik a nevelést biztosítják. Tehát a forgalomban köztudott, hogy nem ugyanazok a viszonyítások érvényesülnek, nem ugyanaz a finalitás, illetve jelen esetben nem mindegy, hogy mi lesz a finalitás, mert esetleges tragikus esemény nem segít az, hogy bocsánatot kérek. Tehát markánsan különbözik, kell különbözzön a gondolkodásmódunk, amikor beültünk a járműbe, ahhoz képest, amit bizonyítunk a mindennapi életbe. Tehát a mindennapi életben van kávészünet, van szivarszünet. Járművezetés közben a tevékenységünk folytonos kell legyen, tehát nincs ott kávészünet, nincs szivarszünet. Csak hogy egy mennyiségi viszonyítást kölcsönözzek példaként ebben a gondolatmenetben.
Nevelésről, programokról beszélgetünk, de úgy látom, hogy van egy alapvető kérdés. emberek, akik alapjáraton békés természetűek, vezetés közben, bocsánat a kifejezésért, megvadulnak, dudálnak, káromkodnak, és meg sorolhatnám. Persze sokszor morgolódunk az órunk alatt, bevallom, van úgy, hogy én is bármennyire is fontosnak tartom azt, hogy ne vezetés közben eresszem ki a gőzt. Mikor megy az agresszió? Tehát az agresszió a közlekedés biztonságnak a róvására.
Kezdeném azzal, hogy a forgalmi helyzet értékelése szempontjából mi is az agresszivitás. Én azt gondolom, hogy az előbbi gondolat margójára, ami miről szólt, hogy a forgalomban részvételemnek, vagy a forgalom részvételemnek az értékelésében mi a meghatározó, az, hogy zavartam-e, vagy nem zavartam mások közlekedését. Mit jelent zavarni mások közlekedését, ha meglepetést okozok, vagy indokolatlanul hezitálok, vagy tanástalanul viselkedek, ami nem magyarázható másoknak. Tehát ha olyan viselkedést tanúsítok, hogy nem magyarázható másoknak, vagy kilógok a sorból, akkor tulajdonképpen bajba vagyok. Az agresszivitás ez az a határ, amikor a közlekedési partnereimet ösztönös cselekvésre kényszerítem. Tehát gyakorlatilag kilátástalan helyzetben sodrom őket, vagy azért, mert nem értik, hogy mit akarok, vagy azért, mert tudják értelmezni, amit akarok. Tehát ez egy absztrakt megközelítése az agressziónak. Na de beszéljünk a tudatosítás lépéseiről. Tehát köszönöm, hogy visszaigazolta azt a megállapítást, hogy ahhoz, hogy elfogadható közlekedési partner legyek, egyetlen egy jellemzőt kell bélyekként viseljek, vagy fabrikáljak magamnak, az, ami az önuralomról szól. Tehát az alapkövetelmény az önuralom. Az önuralmat építeni lehet szintén tudatosítással, ugyanis az önuralom a negyedik tudatossági fokozat csak. Összesen 7 van, ezt borítékolom. Ahhoz, hogy önuralmat tudjak bizonyítani, ahhoz még 3 lépést kell ezt megelőzően gyakorlatilag megtegyek. Az első lépés az az, hogy értsem azt meg, vagy tudatosítsam azt, hogy a forgalomba esetenként olyan események is megtörténnek, amikre nem is lehet számítani. Tehát kiszámíthatatlan, alapvetően jellemzőkkel bír a közlekedés. Tehát idézőjeles zömítés következik, az Istentől való félelem. A második lépés az az, hogy tudatosítsam, hogy mert ember vagyok, határaim vannak. Mik a határaim? Az az, hogy szükségem van időre, hogy észleljek helyzeteket, és értelmezzek helyzeteket. Erre vonatkozóan statisztikák vannak, tehát az észlelési késésem az minimálisan 0,5 másodperc, de átlagolva legalább 1 másodperc, hanem másfél. Most képzelje el valaki azt, hogyha itasan közlekedek, vagy nem vagyok ott, tehát máshol jár az eszem. Akkor az észlelés, ami alapvetően vagy alapjáraton 1 másodperc, az sokszor adódhat egyértelműen, ha nem figyelek oda. A tudatosítási késésem az 6 és 9 másodperc között van. Mit tudok felhozni példaként a tekintetben, hogy nézzük meg azokat a filmeket, vagy hogyha balesetek részesei, szemtanúi vagyunk, soha ne legyünk részesei, szemtanúi vagyunk, akkor mit észlelünk, hogy megtörténik a koccanás, itt nagyobb eseményekről van szó, és a résztvevők reakciója késik. Tehát eltelik 6-9 másodperc addig, ameddig az első gesztust észlelem a baleset résztvevőivel szemben. Tehát ez volt a második lépés. A harmadik lépés az a szintén emberi gyengeségem, amit ösztönökről szólnak, az állat. Tehát az ösztöneim alapvetően, ha vezetésről beszélünk, 2 dolgot diktálnak, ha vészhelyzet van. Tehát ismétlem, akkor jó a közlekedésem, hogyha nem okozok másoknak meglepetéseket, vagy én védem magam a meglepetésektől. Bármilyen meglepetés esetén hozom példaként az elsiklás. Tehát jeges az út, elsiklott az autó. Mi az első reakcióm? Az az, hogy rángatom a kormány. A második reakcióm pedig az, hogy fékezek, vagy egyszerűen lebénulok. Tehát, hogyha ezt a 3 lépést megteszem, és tudatosan gyakorlatilag felismerem a saját jellemzőimet, tehát úgynevezett Istentől való félelem, az észlelés, érzékelés, késéseim, illetve a tudatosítva azt, hogy végállapotokban kiismeretetlen reakcióim vannak, akkor már gyakorlatilag megléptem a negyedik szintet, ami az önuralom. Tehát tudom, hogy nem vagyok jobb, mint más, ember vagyok, tehát határaim vannak. Ha ezt tudatosítom, és így ülök be a járműbe, akkor gyakorlatilag megteremtettem azt az előfeltételt, hogy tudjak védeni másokat a saját agresszivitásomtól. Tehát gyakorlatilag ennyit röviden az agresszivitásról. Természetesen, hogyha a következő műsorokban az időnkbe belefér, akkor ezt még kifejthetjük. Van természetesen 5., 6., 7. lépcső. A 7. lépcsőt csak a kíváncsiskodóknak fedjük fel, hogy a 7. lépcső, tehát a maximális tudatossági szint, az a bölcsességről szól. Tehát úgynevezett vezetési bölcsesség. Az is elérhető, nem feltétlenül a tapasztalat hordozza ez a jó hírem, ez fejleszthető. Tehát úgy, ahogy a társadalmi viszonyokban, vagy ezek rendezésében közhelyszerűen kapunk segítséget az úgynevezett személyiségfejlesztési programokkal, igaz, amelyek jelen pillanatban nagy érdeklődésnek örvennek. Hasonlóan ez vagy ezzel párhuzamosan a járművezetési viselkedésünk is tanulható, ez a jó hír.
Lezárandó ezt a témát, államtitkár úr, szokás mondani, hogy a társadalom morális szintje jelenik meg a közlekedésben, ki mint él, úgy vezet. Milyen a hazai közlekedési morál? Honnan kell feltornásznunk magunkat?
Mit is jelent a morál? Tehát azt gondolom, hogy nem jelent egyebet, mint bizonyos normákhoz vagy viszonyítások szerint gondolkodni, cselekedni. Az, hogy alapvetően beállítottságunknál fogva lázadók vagyunk, azt tulajdonképpen, és mindenki a maga módján lázad, azt mondom, hogy a morálra, mert nem engedhetem meg magamnak azt, hogy bárkit minősítsek, hogy különbözőképpen gondolkodunk. A különbözőképpen való gondolkodás eredete még, hogy más viszonyítások szerint értékelünk, vagy mérünk fel dolgokat. Tehát a képlet egyszerű. Valahol közös nevezőre kell jussunk. Azon a szinten vagyunk, hogy bármennyire tragikusnak tűnik, el kell mondani azt, hogy jelen pillanatban az egyedüli közös nevezőnk, úgy átlagolva 8,6 milliónyi járművezetőt például, vagy a 16 milliónyi forgalomba résztvevőt, az élet és a halál harc. Tehát azon a szinten vagyunk, hogy mindenki csak túl szeretne élni, amikor a forgalomba vesz részt. Nem állunk távol, de a második lépcső, ami a részvételi szándékunkat meghatározná, ami a biztonságról szól, mint követendő cél, vagy eszköz a túlélésben, nem állunk ettől messze, de ehhez közös nevezőre kellene jutni több dologban, mint az, hogy élet és halál. Természetesen látszólag távol állunk a harmadik tudatossági szinttől, ami az élményszerű közlekedést selkecsegtetne minket, viszont azért vagyok optimista a tekintetben, mert ez vágyalapú célként ismerhető fel. Arra szeretném már tekintetben, hogyha törekvés irányába sodorjuk a beszélgetést, nézzük a következő összehasonlítást. Igaz-e az, hogy a társadalmi viszonyainkat alapvetően kudarc jellemzőkkel sodorjuk egyik napról a másikra? Tehát viszonylag kudarc alapú gondolkodásban játszunk mind ezen a pályán, és hasonlítjuk össze a forgalommal. Igaz-e az, hogy bárkinek közlekedésben való részvétel alkalmával élményszerű az, hogyha valamire egy jó megoldást talál? Tehát míg a mindennapi életben a fölöttesemtől, főnökömtől kell elvárjam azt, hogy veregesse a vállamat, tehát hogy biztasson, hogy ez az irány ne verjen, hanem biztasson, tehát ne büntesse a rosszat, vagy ne figyeljen annyira figyelmen arról szóra legyen le, hanem a jón. Viszont a forgalomba magam ura lehetek. Ön uralom, tehát a magam ura vagyok, tehát mi az első lépés ahhoz a tudatos forgalma részvevés alkalmával, az az, hogy tudjam figyelni magamat, tehát én értékelem saját magamat. Tehát ebben az összehasonlítás, tehát míg a mindennapi életben mások értékelnek, a forgalomban megvan az esélyem, hogy önmagamat tudom értékelni és nyugtázni a jó döntéseimben azáltal, hogy valakinek gyakorlatilag élményszerűvé tettem a közlekedését. Tehát ha jelen pillanatban úgy veszünk részt a forgalomba, átlagolva, hogy a túlélés az egyedüli cél, tehát elérjek a célig, de túl is éljem, gyakorlatilag a legkevesebb rossz irányába gondolkodok, nem a legtöbb jó irányába, tehát ez a minőségi váltás kellene beálljon, akkor ha teszünk még egy lépést, és elfogadjuk azt, hogy a közúti törvény például az egy eszköz, nem egy megtorló, hanem egy iránymutató, akkor gyakorlatilag elérjük azt a szintet, hogy a biztonságos közlekedésről beszélhessünk, és még csak egy nagyon keveset kellene lépni, hogy ezt élményszerűvé tegyük, és azt gondolom, hogy mert az elégtétel az, ami táplálja a mindennapi örömeinken keresztül a létünket, tehát minden nap minél több örömet szerzek magamnak, annál jobban javul az életminőségem, lám a járművezetés, vagy alapvetően a forgalomban részvétel, az egy örömforrás lehet. A boldogságról nem akarok vitatkozni, mert azt mindenki tudja, hogy a boldogság az az életminőség, ami helyet ad annak, hogy őszintén tudjak örülni mások örömének. De nem zárom azt ki, hogy legalább a közlekedésben résztvevő 20%-a ezt a szintet is el tudja érni. Egy, a kulcs az az, hogy jussunk közös nevezőre, tanuljunk meg tudatosan részt venni a forgalomban, tanuljunk meg járművezetői fejjel gondolkodni, és különítsünk el magunknak minél több esélyt arra, hogy sok örömet okozzunk saját magunknak a közlekedésben való részvétellel. Mert egyébként más örömforrás, ami állandósítható életünkben van, azon kívül, hogy gratulálok mindenkinek, akinek gyereke van. De az ők túlélésükről is szó van.
Legyen ez a végszónk. Sándor Gábor közlekedésbiztonsági szakembernek, a Szállításügyi Minisztérium államtitkárának köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben. A hallgatóinknak azt ajánljuk, gondolom beszélhetek az államtitkár úr nevében is az elhangzottak után, hogy van egy közlekedésbiztonsági stratégiánk, egy frissített közlekedésbiztonsági stratégiánk, de a stratégia mellett a saját házunk táján, a saját fejünkben, és miért ne a saját lelkünkben is rendet kell tenni. Nem csak forgalomban való részvétel előtt, hanem mindig. Annak érdekében, hogy a közlekedés az ne a túlélésről szóljon, hanem a biztonságról, és miért ne az örömről.
Igen, hát még a zárószóként, ha megengedi, azzal szeretném rábírni kedves közlekedési partnereimet, hogy pozitívan gondolkozzanak, hogy higgyék el, hogy nem ötletszegények vagyunk, akár mint hatóság, vagy akár mint járművezető, vagy akár mint forgalomban részvevő. Viszont mindenkinek meg kell érteni azt, hogy a jövő, az a jövő, amit megálmodtunk, nem a zseniálisnak vélt ötletgazdáké. Tehát nem a kitalációk biztosítnak számunkra pozitív gondolatmenetet. Tehát ki lesz a jövő, azoké, akik hajlandóak lesznek, és képesek is életbe ültetni az ötleteiket. Tehát e tekintetben a stratégia, ami összeállt kormányhatározat szintjén, tervezett szintjén jelen pillanatban, ez jó dolog. A terv nélkül ugyanis a kudarc borítékolható. Viszont ha ez meg lesz, akkor az életbe ültetése, ami egy választás mindenki részéről, hogy beszállok, vagy nem szállok, viszont ez a beszállás elengedhetetlen. Igaz az, hogy mindenkor a legfontosabb marad az, hogy épségben mindenki hazaérjen, És talán zárószóként azt mondanám, hogy ehhez a pozitív hozzáálláshoz, vagy hazaéréshez kívánok mindenkinek sok türelmet és kellő közlekedési bölcsességet.
Sándor Gábor, szállításügyi minisztériumi államtitkár, a közlekedésbiztonsági szakember. Köszönöm, hogy itt volt a Napra Kézben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm, és viszont hallásra.